Szeretet, üdvözlök mindenkit! Jó estét kívánok! 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim! Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki csatlakozik! Megyeri Jonatán vagyok, ismét kedd este van, 8 óra, hogy ilyenkor már megszoktátok, közösen tanulunk egy kicsit. Jó estét kívánok, szeretet, üdvözlöm Lohán Lacit, Klima Dunait, Szilágyi Tamást, még két másik embert, akit nem ír ki, akinek nem ír ki nevét a Facebook, Máté Lalát, Szilágyi Tamást, Kunévét, jó estét kívánok Blümel Dávidnak, Hochwald Timának, szeretettel köszöntöm Blesán Lacit is, most már több mint 50-en vagyunk, úgyhogy bőven el lehet kezdeni. Jó estét kívánok Zsuzsa, Regina, Ádám, természetesen Majoros Timi. Érkezett egy pár kérdés, ezzel el leszünk ma. Nézzük csak sorjában. Az egyik, egy kedves tanulótársunk azt kérde, a következőt kérdezte. Miért kell a jidis? Mint tudjuk, igen sok haszid irányzatnál a mai napig használatban van a jidis nyelv. Mint már említette, ugye ez egy német alföldi nyelv, ami igazából összeverbuválódott többnyire német és más különböző bevándorló zsidók nyelvezetéből, zsargon zsidó nyelv. Igazából inkább német nyelv, mint zsidó. Tudomásom szerint a nyelvet nem hagyták el minden a mai napig bizonyos közösségek, mert az ők a Hébert, a Lashona Kodest, a szent nyelvet csak imákban és áldásokban használják, és nem holmi hétköznapi beszédben. Mi szükség van a jidisre? Mi szükség van jidisre, amikor van héber nyelv? Oké, akkor ugye a jidis nyelv keletkezéséről már sokszor beszéltünk, nagyon röviden annyit, hogy az eredeti zsidó nyelv az a héber, ez nem kérdés. Az eredeti zsidó nyelv az a héber, méghozzá a bibliai héber. Ezt azért emelem ki, hogy a bibliai héber, mert a mai modern héber nyelv, amit úgy hívunk, hogy ivrit, a mai modern héber nyelv, az ivrit, az bibliai héberre alapul, és 90%-ban meg is egyezik azzal, de nem tökéletesen fedi egymást a két fogalom, a bibliai héber és a modern héber. Oké, tehát akkor úgy kezdődik a dolog, hogy az emberiség korábban csak héberül beszélt. Isten héberül teremtette a világot, és a Bábel tornyáig minden ember héberül beszélt. Aztán utána Isten megalkotta, vagy az emberek megalkották a különböző nyelveket, eredetileg 70 nyelvet, amelyből tovább fejlődve lett még számos más nyelv is. A zsidó nép a héber nyelvet használta, tulajdonképpen egészen cirka 2500 évvel ezelőttig. Már az első szentély pusztulásakor, ugye a zsidó nép fogságba került Babilóniába, és ott átvette az arámi nyelvet. Az arámi az egy sémita nyelv, a héberhez hasonlóan egy sémita nyelv, de nem egyezik a héberrel, a zsidók az arámit is héber betűkkel írták, fonetikusan írták le héber betűkkel az arámit, de nem csak zsidók beszéltek arámit. Az arámi az egy beszélt nyelv volt a nem zsidók körében is. Ez volt az általánosan beszélt nyelv, amit úgy hívunk, ami a lingua franca. Lingua franca, azaz az általánosan beszélt nyelv, az arámi volt, nem pedig a héber, most már 2500, cirka 2500 esztendél. A héber nyelv az megmaradt a biblia nyelvévé, a rabbinikus irodalom nyelvévé, a misna és a talmud nyelvévé. A talmud itt többnyire egyébként arámiul van, mert hogy akkor az volt a beszélt nyelv, de a rabbinikus irodalom, a biblia, hogy az héberül van, és természetesen az imádkozás, és így tovább, ezek megmaradtak héber nyelven. Most, ugye a zsidók visszajöttek Babilóniából, továbbra is az arámi maradt a közbeszéd nyelve. És ez így maradt egészen a 10. századig. Aztán utána a zsidók különböző országokban élve más-más nyelveket is elsajátítottak. Európában élve a zsidók elsajátítottak, vagy képeztek egy különleges nyelvet, egy speciális nyelvet, amit jidisnek hívnak. Jidis, a szó szerint magyarul azt jelenti, hogy zsidó. Zsidó nyelv. Zsidóul. Beszélsz-e zsidóul? Az ivrit is egyébként pont azt jelenti. Az ivrit is azt jelenti, hogy héber. Az ivrit is azt jelenti, hogy zsidó nyelv. Bárhogy is legyen, a jidis nyelv vált az európai zsidók nyelvévé, amely... És mindjárt elmondom, hogy erről már sokszor beszéltünk, de nem akarom ismételni magam, csak ahhoz, hogy a kedves kérdező válaszát megtudjuk, vagy tudjak válaszolni, az muszáj ezt megemlíteni. Tehát a zsidók beszéltek jidis nyelvet. Nem minden országban. Voltak olyan országok, ahol a zsidók a többségi társadalom, a befogadó társadalom nyelvét beszélték Európában. Így például Magyarországon a zsidók többsége igenis beszélt magyarul. Lengyelországban, ugye ami a mai Lengyelország, Ukrajna, Oroszország, ugye ezek régen mozogtak itt a határok, szóval Lengyelország nem mindig volt Lengyelország, Ukrajna nem mindig volt Ukrajna, de az, amit ma Lengyelország, Ukrajna és Oroszország területeként ismerünk, és a Baltikum, ezekben sokkal gyakoribb volt a jidis nyelv, a zsidók nem nagyon beszélték a többségi társadalom nyelvét, vagy csak minimális szinten, annyira, hogy tudjanak, hogy a mindennapi életet tudják élni a többségi társadalommal, tudjanak kereskedni, adni, venni, és így tovább. Magyarországon ennél kicsit más volt a helyzet. Magyarországon a jidis az egy kevésbé beszélt nyelv volt, a fővárosban mindenképpen, a vidéken talán egy kicsit jobban, de a fővárosban alapvetően a zsidók magyarul beszéltek. Ugyanúgy volt Németországban, inkább németül beszéltek, mint jidisül. Jidis az tulajdonképpen ugyebár egy német nyelv, alapvetően egy német nyelvre alapuló zsargon, amely ki van egészítve, vagy kiegészült különböző héber kifejezésekkel, és különböző egyébként szláv nyelvből, szláv nyelvekből is vannak kerültek be kifejezések, magyar nyelvből is kerültek be kifejezések. Tehát jidis az egy ilyen nagy show lett, egy ilyen nagy mix, de alapvetően német az alapja, és számos, mondom, hogy említettem, számos héber szót tartalmaz. Na most, egyébként csak érdekességképpen jegyzem meg, ezt is korábban beszéltük, a keleti zsidóknak, tehát a Mediterrániumban, Észak-Afrikában, Kis-Ázsiában élő zsidóknak is volt egy saját nyelvük, egy saját jidishez hasonló nyelvük, ezt úgy hívták, hogy a ladino, és a ladino az egy, tulajdonképpen az ugyan volt, mint jidis, csak nem német alapú, hanem spanyol nyelv alapú. A spanyol nyelvet használták alapnak, és azt facsarták ki, és csináltak belőle egy ilyen zsidó zsargon. Ez a ladino, ez ma már kevesen beszéli, jidist azt ma még sokan beszéli. Most a kérdező azt kérdezte a kedves tanulótársunk, hogy miért van szükség mai napig jidis nyelvre. A válasz az az, hogy szükség semmire nincsen, tehát szükség nincsen rá. Miért beszélnek ma is nagyon sokan jidisül? Akkor ez kell egy kicsit, ahhoz, hogy ezt választ kapjunk erre a kérdésre, ahhoz ismerni kell egy picit a 19. század vége és a 20. század elejének európai zsidó történelmét, amelyről főként Oroszországban. Azt kell tudni, hogy a zsidóságban is elindult a 18. század végétől, a 19. század elejétől egyfajta felvilágosodási mozgalom, úgy hívják, hogy Haskalah, egyfajta felvilágosodási mozgalom, amely arra törekedett, hogy a zsidók asszimilálódjanak, vagy be tudjanak illeszkedni a többségi társadalomba. Először még nem az asszimiláció törekedtek, hanem főként csak az egyenjogúságra, és a szavazójogra, és az, hogy egyenjogúként legyenek elismerve a társadalomban. De hát ez nyilván később azzal is járt, hogy a zsidó vallás és a zsidó szokásokat igyekeztek hozzá igazítani a többségi társadalom, akármi is legyen az felvilágosodás mozgalom, egyébként Németországból indult, csak úgy, mint a reformáció, a keresztény reformáció Németországból indult. Ugye ez volt egyik leghaladóbb nemzet volt a világon, leghaladóbb nemzet volt Európában. Szóval a felvilágosodás azt is jelentette, hogy a különböző ilyen maradinak tekintett, vagy ókorinak tekintett zsidó szokásokat, azokat szépen lassan el kellene hagyni, annak érdekében, hogy a zsidók is egyenjogú tagjai legyenek a társadalomnak. Ez járt egyfajta, egy részben vallásreformációval, ugye ez a reformmozgalom, Magyarországon a neológia volt ennek a szóvívője, vagy a zászlóshajója, és járt egyben kulturális reformokkal is, kulturális törekvésekkel is. A kulturális törekvések egy része az volt, hogy a zsidók hagyják el a német nyelv, vagy hagyják el a jidis nyelvet, és tanulják meg a népek, az országok, a többségi társadalom nyelvét, ugye ez legyen a német, ugye Moses Mendelssohn, aki egyébként egy ortodox zsidó, maga ortodox zsidó volt, de aki a reformmozgalom tulajdonképpen atyának tekinthető, Moses Mendelssohn fordított el a Bibliát először héber nyelvre, a héber Bibliát, tehát egy eredeti zsidó Biblia fordítás született héber nyelven, és ez kinyitotta az ajtót ugyan a német nyelv számára, a zsidók körében, és akkor hogyha egy kicsit résre nyitod az ajtót, akkor az előbb-utóbb ahhoz vezet, hogy a zsidók kevesebb mint 100 éven belül óriási mértékben asszimilálódtak a többségi társadalomban. Most, Oroszországban ott egy kicsit másként működtek a dolgok, mert Oroszországban ugye lassabban, cári Oroszországban telik az idő. És mielőtt az orosz cári uralmat ledöntötte a nagy októberi szocialista forradalom, ugye mielőtt a haladó gondolkodású kommunisták, a haladó gondolkodású szocialisták ledöntötték a cári uralmat, ezt megelőzte egyfajta társadalmi átrendeződés, egyfajta társadalmi fellángolás. A zsidók körében is egyébként, amelynek leginkább a kiváltó oka, az két dolog volt, ami miatt a zsidók jelentősen szerettek volna modernizálódni, vagy szerettek volna egyenjogúvá válni a többségi társadalomnak, és elhagyni a zsidó szokásokat, és az egyik az antiszemitizmus volt, ugye a pogromok és a zsidó üldözések, a másik oka pedig az a mély szegénység, amelyben Oroszországban éltek zsidók és nem zsidók egyaránt, vagy nem zsidók és zsidók egyaránt. Tehát a vidéki, az oroszországi vidékeken az emberek borzasztó szegénységben éltek, és a szegénységből kitörni, az gyakorlatilag minden árat megért, minden áldozatot megért. És a zsidók keresték azokat a lehetőségeket, amelyek alapján ugye, hogy hogyan tudják elhagyni a vallásukat, elhagyni a szokásokat, annak érdekében, hogy befogadják őket a többségi társadalomba. Most ugye ez a több válasz is született a zsidók üldöztetésére. Az egyik válasz volt a cionista mozgalom, ugye, amely azt tűzte ki céljául, vagy az volt a logikája a cionista mozgalomnak kezdetben, hogy hát a zsidókat azért üldözik, mert egy hontalan nép, nincs nekik saját országunk, nincs nekünk saját himnuszunk, nincs nekünk saját olimpiai csapatunk, ezeket képletesen mondom csak viccből, de hogy kvázi nem egy normális nemzetről van szó, bezzeg, ha lenne egy saját országunk, akkor minden megváltozna. Ez volt az alapvető cionista elképzelés, és akkor ebből elindult a cionista mozgalom, amelynek a csimboraszója ugye 1948-ban Izrael állam megalapítása lett. De más megoldások is, ugye ez lett volna az egyik megoldás az antiszemitizmus ellen. Másik megoldás az antiszemitizmus ellen a kommunizmus lett volna. Kommunizmus, amely nem ismert vallásokat, amely alapján, legalábbis a könyvek alapján, az eredeti elgondolás alapján mindenki egyenlő volna, a kommunizmus lett volna a második megoldás az antiszemitizmusra, és ezért nagyon sok zsidó a kommunizmus felé fordult. Sútba dobta a vallását, sútba dobta a hagyományait, azért egy szebb, új, internacionálle, egy proletár világ reményében. Ez egy másik megoldás volt. Aztán voltak olyanok, akik a zsidóság megmentését, vagy a zsidóság megmaradását kulturális, nem vallási, hanem kulturális oldalon, vagy kulturális irányból látták, és ezek a mozgalmak, ezek a törekvések, ezek igyekeztek a zsidó irodalmat, a zsidó színházat, a zsidó kultúrát, és a zsidó nyelvet, és ez pedig a jidis volt, akkor a zsidó nyelvet, mint a zsidóság meghatározóját. Tehát ezeket a dolgokat, mint a kultúra, a zsidó kultúra, a zsidó nyelv, legyenek az alapvetően zsidóság meghatározó identitás elemek, nem pedig a vallás. Ugye ez is egy törekvés volt. És ennek megfelelően elindultak, ugye a jidis nyelvnek lett egy furcsa reneszánsz a 20. 19. század végén, 20. század elején, elindultak jidis színházak, jidis írók ontották magukból a könyveket, jidis versek születtek, nem vallásos, egyáltalán nem vallásos témákban, nem vallásos írások, nem vallásos színház természetesen, hanem kifejezetten egy jidis, ugye meg akartak alapozni egy jidis kulturális jidis kulturális alapokat akartak létrehozni, sőt, hát volt is olyan törekvés Izrael állam megalapítása előtt, amely szerint ugye Izrael államnak nyilvánvalóan jidis nyelven kell, az kell legyen Izrael államnak a nyelve, hiszen hát az európai zsidók többsége jidis nyelven beszél, ez a terv, ez elég korán hambába halt, vagy fult, mert egyrésztről az államalapítók többsége nem volt vallásos, és akkor inkább valami más nyelvet szeretett volna viszont látni. Másrésztről pedig a szefárdi zsidók, a keleti zsidók ugye nem beszéltek jidisül, és a sok bevándorló között, az Izrael megszületett zsidó államban történő sok bevándorló között a többség az keleti országokból érkezett, a keleti országokban pedig nem beszélnek jidisül, úgyhogy ez a dolog ez elhalt. De Theodor Herzl például a cionizmus megalapítója, neki az eredeti elgondolás az lett volna egyébként nagyon érdekes módon, hogyha megalakul egy zsidó állam, annak a nyelve az a német kéne, hogy legyen. Ez volt az ő alapelgondolás. Herzl Tivadar Budapesten született és Bécsben élt, ő egy minden tekintetben egy monarchia embere volt, az osztrák-magyar monarchia embere, egy németül, kiváló németül beszélt, újságíró volt, nagyon jól beszélt németül, és a német nyelvet gondolta a majd megszületendő zsidó állam nyelvének. De a valóságban ez sem valósult meg, Herzl Tivadar korai halála után, mert elég fiatalon meghalt, és korai halála után a cionista szövetség, az a mozgalom, amely a zsidó állam létrejöttéért harcolt, vagy küszködött, az elvetette ezt a gondolatot, de voltak más gondolatok is. Volt, hogy francia legyen esetleg a hivatalos nyelv, és így tovább. nem lett a jidis nyelv most. Miért mondom el ezt az egészet? Ezt azért mondom el, Hát az volt a kérdés, hogy ma mi szükség van a zsidó nyelvre. Tehát, ahogy korábban elmondtam, ahogy az előbb elmondtam, a 20. század elején a jidis kifejezetten nem a vallásos zsidók nyelve volt, sőt, ezek a kultúra, akik a zsidó kultúrában látták a zsidó nép felvirágoztatásának, vagy inkább legalább az üldöztetés megszűnésének a kulcsát, ezek nem vallásos emberek voltak. Mégis aztán főként a két háború között, és a második világháború után, az Izrael megalakulása után, a jidis nyelv az gyakorlatilag leszűkült, és ma is így van ez, leszűkült szinte kizárólag a vallásos, és azon is belül is az ortodox és az ultraortodox zsidók nyelvévé. Izraelben is, az Egyesült Államokban is, Európában is, tehát Belgiumban, Angliában, Franciaországban a jidisül beszélő zsidók azok szinte kizárólag ultraortodox zsidók, és a legtöbbjük, ugye mivel nem kifejezetten mondható cionistának, van egy nagyon szűk kisebbség az ultraortodox zsidókon belül, akik kifejezetten cionizmus ellenesek, vagy anticionisták, vagy Izrael állam ellenesek, akik úgy vélekednek, hogy a zsidóknak nincsen joguk saját maguknak létrehozni egy országot, hanem csak majd a messiás fog létrehozni egy zsidó országot. Ez egy nagyon szűk kisebbség az ultraortodoxon belül, és az ultraortodox, akik ugye ez a szűk kisebbség, az evidens módon nem a mai modern héber nyelvet preferálja, hanem az ennél sokkal veretesebb jidis nyelvet preferálna. És az ortodox zsidók közül a jidis nyelv az ma is él és virul. Az igazság az, hogy Izraelben és Egyesült Államokban is én azt tapasztalom, ugye gyakran járok mindkét országban, Amerikában 10 évet éltem, Izraelben nagyon gyakran járok, azt tapasztalom, hogy azért idővel szorul vissza a jidis nyelv az ultraortodox közösségekben is. Azt tapasztalom, hogy a fiatalok már inkább Izraelben héberül, ivritül, Amerikában pedig angolul beszélgetnek egymással a férj és a feleség, de még mindig, hál' Istennek, szerintem a jidis ez egy gyönyörű nyelv egyébként. Én magam nagyon jól értek jidisül, nem beszélek elég jól, de valamennyire tudok beszélni jidisül. Ez egy csodálatos nyelv, és egy csodálatos feelingje van, szóval természetesen ez is hozzátartozik a zsidó diaszporához, a zsidó diaszpora élményhez, és nem volna jó, hogyha ez a nyelv eltűnne annak dacára, hogy a teremtőnek hála, ma van egy ismét felélet, mint egy főnix madár, ismét felélet a héber nyelv, ugyanis a héber nyelv, ahogy említettem, cirka 2500 évig nem volt lingua franca, nem volt beszélt nyelv, hanem a rabbinikus irodalom és az ima nyelve volt, tehát a tanulás, a tóra tanulás és az ima nyelve volt a héber, és most az utóbbi 100 évben és azon belül is leginkább az állam megalakulása óta tapasztalható egyfajta reneszánsz, egyfajta újjáéledés. Nincs még a világon egy olyan nyelv egyébként, ez tök érdekes, de most én nem tudok róla, hogy lenne még egy olyan nyelv a világon, amely holt nyelv volt, szinte holt nyelv volt, és megújították, és azóta ismét beszélt nyelv lett. Gondoljunk csak a latinra például, ami gyakorlatilag ma egy halott nyelv, és csak a tudományos, szóval nem egy beszélt nyelv, a közbeszédben senki nem használja. A héber ilyen volt 2500 évig, és egyszer csak megújult, és még mondom, mint egy főnix madár, ismét életre kelt, úgyhogy szerintem mindenképpen fantasztikus, és igazi isteni csoda, hogy ez megtörténhetett a szent nyelvvel, a héberrel, azzal a nyelvvel, amelyen Isten a világot teremtette. Oké. Okay. Azt kérdezi valaki, kedves rabbi, élet és lélek témában volt már egy komolyabb vitám, a szó nemes és építő értelmében. Mi szerint az állatoknak van-e lelke? A tanítás szerint az örökkévaló belénk helyezett lelkének egy darabját születésünk előtt, ezek szerint az állatoknak nincsen lelke, éppen ezért nem bűn a megfelelő módon végzett levágásuk. Viszont, mivel élnek, az élet szent, óvni kell minden élőlényt, tápláléke való vágás, jól értelmezze a dolgot. Oké, nézzük meg, hogy az állatoknak van-e lelke. A kedves tanulótársunknak figyelmébe ajánlottam a blogon, a Lekváris Gem blogomon létezik-e mennyország kutyáknak és macskáknak és más állatoknak című írásomat. De tulajdonképpen akkor, és ehhez kapcsolódik, vagy majdnem ehhez kapcsolódik egy másik kérdés, egy harmadik kérdés, ami ma érkezett. Mit kell tudni a kóser vágásról, és a halakat is kóserül kell levágni? Oké, akkor nézzük meg először, hogy van-e az állatoknak lelke. Akkor a következőképpen áll a dolog. Az emberben két lélek munkálkodik, erről talán korábban beszéltem, de hát ismétlés a tudás anyja. Az emberben két lélek munkálkodik. Az egyik lélek az egy isteni lélek, a másik lélek az egy állati lélek, egy állati ösztön. Ha úgy tetszik, egy isteni ösztön és egy állati ösztön. De hogyha ha másként akarjátok elképzelni, akkor ne úgy képzeljétek el, hogy két lélek, hanem úgy képzeljétek el, hogy a léleknek két aspektusa, két oldala, mint az éremnek van két oldala, az ember lelkének is van egy két oldala. Van egy jó oldal, és van egy rossz oldal. Vagy ha úgy tetszik, van egy spirituális oldal, és van egy fizikai oldal. Van egy isteni oldal, és egy állatias, egy ösztöni oldal. Jó, tehát egy ösztönlélek. Ugye az ösztönlélek az, amely az embert hedonizmusra készteti, az, amely az embert a földi élvezetek hajhászására készteti, és az isteni oldal, az isteni attribútum, az isteni aspektusa a lelkünknek, az, amelyik pedig a tóra, a parancsolatok és az Isten szolgálat irányába tolja a lelket. Oké. Az állatoknak nincs isteni lelkük. Az állatok ösztönlények, az állatoknak csak állati lelkük van, csak a lelküknek csak egy aspektusa van. Minél bonyolultabb a kabala szerint, a zsidó misztika szerint, minden élőlénynek van valamiféle lelke, bár nem minden élőlénynek a lelkét nevezhetjük léleknek, tehát ezeket nem, ha úgy tetszik, az emberi, az emberre használatos szó értelmében kell léleknek gondolni, hanem a primitívebb teremtményeknek, ugye a növények, ugye úgy néznek ki a teremtmények, hogy növények, állatok, emberek. Hát, pardon, vannak az élettelen dolgok, aztán a növények, az állatok és az ember, ez a négy kategória van, élettelen, növény, állat, ember, domé, cameach, chai és medaber, ez a négy kategória van, és ugye az élettelen dolgoknak nincs a lelkük, a növényeknek van valami nagyon primitív, ugye mert a növény is egy relatíve primitív létezés, az emberhez képest pláne, az állatokhoz képest is egyszerűbb létezés, és egyszerűbb létezés, és neki nincs a lelkük, az állatoknak van egy kicsit bonyolultabb, és az embereknek van, ahogy említettem, ez a két aspektusú, ez az emberek rendelkeznek csak isteni lélekkel, és ez tulajdonképpen... Ez tulajdonképpen másként is lefordítható. A másként lefordítás, azt is már talán említettem, hogy a zsidóság, de megint nem baj, ha ismétlünk, mert mindig vannak újak, akik nem voltak itt korábban, és az se baj, hogyha régiek is ismételnek, ahogy tanultuk most, tegnap pont, hogy a tanulásnak, a tóra tanulásnak az egyik ismérve az egyik a tóra tanuláshoz vezető, a tóra elsajátításhoz vezető egyik út, az az ismétlés. Jó, tehát az ismétlés az nem káros, hanem kifejezetten hasznos, hiszen úgy fog az ember megmaradni. Azt beszéltük korábban, hogy a zsidóság különbséget tesz a létezés és az élet között. Létezés és élet nem a létezés és az élet nem ugyanaz. A létezés az aként definiálható. A létezés az, amit az ember a külvilágtól vesz el ahhoz, hogy fenntartson, az élet pedig az, amit a külvilágnak ad. Minél primitívebb egy teremtmény, annál kevesebb dologra van szüksége ahhoz, hogy a létezését fenntartsa. A létezését egy élettelen tárgy viszonylag kevés dologgal tartja fenn, mit tudom én, ahhoz, hogy ez a könyv itt az asztalon, ez továbbra is az asztalon maradjon, ez szükség van gravitációra, és szükség van arra, hogy ne jön egy úthenger, meg ne jön egy nagy tornádó, és körülbelül ennyire van szükség ahhoz, hogy ez a könyv itt maradjon az asztalon sok száz évig. Egy növénynek ahhoz, hogy megmaradjon, ahhoz, hogy létezni tudjon, ahhoz már több dologra van szüksége, neki már szüksége van napra, szüksége van tápanyagra, szüksége van vízre, szüksége van virágföldre, és így tovább. Ez ami a növényeket illeti. Az állatoknak még több mindenre van szükségük a létezés fenntartásához. Például szüksége van társas kapcsolatokra, szüksége van párzásra, szüksége van falkára, mit tudom én, az embernek, meg még több mindenre van szükség az állathoz képest, mert az embernek szüksége van még társaságra, szüksége van kommunikációra, szüksége van egy csomó mindenre, szeretetre, és így tovább. Jó? Minél bonyolultabb egy létezés, annál több minden, minél bonyolultabb egy teremtmény, annál több mindenre van szüksége a létezésének a fenntartásához. Az élete ugyanakkor, minden dolognak van egy, ha úgy tetszik, élete, az élettelen dolgoknak ezeket csak eufemisztikusan hívhatjuk életnek, de a kőnek az a célja az ő létezésének, amit tud adni a külvilág számára. Mit tud adni egy kő a külvilágnak? Lehet belőle házat építeni, rá lehet vele ülni, lehet belőle, nem tudom, gátat építeni, hogy egy folyónak az áradását megállítsuk. Ez mi mindent tud csinálni, ennyit mindent tud csinálni egy kő. minél primitívebb egy létezés, annál kevesebbet tud hozzátenni ugye a világhoz. Ahogy említettem, egy kő rengeteg mindent tud hozzátenni, de nem annyit, mint egy növény, mert a növényt meg is lehet enni, a növény táplálékul szolgál, a növényből ruhát lehet készíteni, és így tovább. Az állat még több mindent tud adni a külvilágnak. Tehát a létezés, mert az állatot azt is meg lehet enni, a tejét el lehet fogyasztani, és így tovább. Az ember meg még többet tud adni a külvilágnak, a környezetének, hiszen az ember tudja szolgálni Istent, az ember tud parancsolatokat végrehajtani, a tórai parancsolatokat végrehajtani. Tehát minél bonyolultabb egy teremtmény, annál több mindenre van szüksége ahhoz, hogy fenntartsa létezését, de cserébe annál több mindent tud visszaadni a környezetének. Tehát a létezés az a külvilágtól vesz el, a létezés fenntartása az a külvilágtól van szükségem valamire, az élet viszont az, amit a külvilágnak adok. Miért fontos ezt megemlíteni? Azért, mert ilyen tekintetben igenis az állatoknak is van élete, és az állatoknak nem csak létezése van, hanem élete is van. Az állatok élete, csak úgy, mint a létezése, tekintve, hogy primitívebbek, mint az ember, mármint abban a tekintetben, hogy a hierarchiában alább vannak, ezért a létezésük is primitívebb, vagy egyszerűbb, inkább ez talán kedvesebb szó, egyszerűbb, és az életük is egyszerűbb, mint az emberi. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen életük, vagy nincsen létezésük. Az állatoknak is, és a növényeknek is. Oké, most utolsó kérdés a kóservágásról. Mi az, amit a kóservágásról tudni kell, és ez kapcsolódik egy kicsit az előző témához, hiszen növényekről, meg állatokról van szó. Akkor nézzük csak. A Biblia, a Tóra szigorúan meghatározza, hogy zsidó ember milyen állatokat ehet. Erről is már korábban beszéltünk, de ismétlés a tudás anyja. Háromfajta állat kategória van, az egyik az emlősök, a másik a madarak, a harmadik a halak. Tehát milyen halakat, milyen emlősöket és milyen madarakat lehet megenni. A legegyszerűbb definiálni az emlősöket és a halakat. Azokat az emlősöket lehet megenni, amelyek párosújú patásak és kérődzenek. Ilyenek, tehát mind a kettő meg kell jelenjen. Kell, hogy párosújú patája is legyen, és kell, hogy hasított patája legyen, és kell, hogy kérődzön. Ilyen a marha, a kecske, a bárány, a szarvas, az őz. Ezek a kóser állatok, ezek a fogyasztásra alkalmas állatok zsidóság szempontjából. A halaknak is vannak ismertető jegyeik, a halak ismertető jegye az a oldalsó uszony és a pikkely. Ebből mind a kettő jelen kell legyen. Tehát kell, hogy legyen egy halnak oldalsó uszonya és pikkelye. Ilyen ezért a ehető hal a ponty, ehető a hal a keszeg, a hek, a tonhal, a lazac, ezek elhető kóser halak. Nem ehető kóser halak azok, amelyek nem rendelkeznek vagy egyikkel, vagy másikkal, vagy mind a kettővel. Így például az angolna és a harcsa, ezek nem ehető halak kóserság szempontjából, és a természetesen, vagy nem természetesen, de nem a Biblia tiltása szerint nem ehetők, az különböző csúszómászok, sem tengeri herkentyűk. Tehát ezekkel zsidó ember nem élhet. A madarak tekintetében nincsen a Tórában ilyen egyértelműen megnevezett, hogy is mondjam, ismertetőjegy. A Tóra részletez, több helyen sorolja fel a Tóra a kóser madarakat, egész pontosan felsorolja azokat a madarakat, amelyek nem kóserek, és azon kívül minden madarat elvileg lehetne enni. Több helyen sorolja fel a Tóra, van ahol 19, van ahol 21, 22 madarat sorol fel. A lényeg, hogy amiatt, hogy a Tóra felsorolása kicsit bizonytalan, abban a tekintetben, hogy nem tudjuk, hogy ezek az állatok valójában, amelyeket a Tóra megnevez, ezek micsodák. Lefordítjuk ezeket különböző állatokra, de nem tudjuk, hogy az valójában az-e vagy sem, ezért biztonság kedvéért az a szokás zsidó, vallásos, ortodox zsidó embereknél, hogy csak azokat a madarakat esszük, amelyekre hagyományunk van, amelyeket már a nagypapáink is ettek, meg az ükapunk is ettek. Mik azok a kóser madarak, amelyeket ehetünk? Ilyen madár a különböző tyúkfélék, tehát a tyúk, a kakas, a csirke, a pulyka, a liba, a kacsa, a fácán, a fűri, ezeket a madarakat lehet enni. Ezek nagyjából egyébként lefedik az általánosan fogyasztott madarakat, mondjuk fácánt, azt nehezen fogsz találni kóser fácánt, de csak az nem azért, mert a fácán nem volna kóser, hanem azért, mert nem vágják, szóval nincs gyakorlat benne, és akkor ilyesmi. De csirkét, pulykát, libát, kacsát, azt fogsz találni kósert. Na, ez ami tehát a kóserságnak az első lépése az, hogy milyen állatokat szabad megennünk. Ezeket az állatokat szabad megennünk. Tehát emlősök közül az említett párosúly, hasított patájúak és kérődzenek, halak közül, aminek oldalsúszonya van és pikkelye, madarak közül pedig ezt a 5-6 említett madárfajt. Igen, én ortodox zsidó vagyok, kedves Eszter. Ha ez nem derült volna ki eddig, azt kérdezi Nece Eszter, hogy ortodox zsidó vagyok-e. Igen, igen, én egy ortodox zsidó vagyok. Nem akarok senkit megijeszteni. No, és akkor ezeket ehetjük madaraknak. De itt nem áll meg a dolog. A Tóra ugyanis előírja, a Mózes 5 könyve előírja, hogy egy állatot megfelelő módon lehet csak levágni. A megfelelő módon való levágás az egy speciális késsel történik, és az a speciális késnek az a lényege, hogy nincsen rajta legapróbb csorba sincsen rajta, mert az állatot vágni kell, és nem pedig fűrészelni. Ha pedig egy késen egy pici-pici csorba van, az már tulajdonképpen fűrészelés lenne, és nem pedig vágás. Ezért egy ilyen speciális kés szoktunk használni kóser vágáshoz, ami penge éles, borotva éles. Borotva éles, ha nagyító alatt néznéd, sem találnál az élén semmiféle recét, úgy is szokták kipróbálni a kést, hogy végighúzzák így az ember a rituális metsző végighúzza így a kezén, és akkor a kezéről a szőrt így le tudja vele vágni nagyon egyszerűen, és a körmön szokták még végighúzni a kést, mert a körömmel jó, nagyon finoman, persze, hogy ne vágja el a kezét, de hogy a körömmel nagyon könnyen lehet érezni a legapróbb pici csorbákat is. Nos, ilyen kést szoktunk használni, és ugye az ember, aki vághat állatot, az egy nagyon tanult ember, a sakter, a rituális metsző, talán a legfontosabb hivatás a zsidó, most tudom, állások vagy hierarchiák közül, hiszen a sakter munkájának az, hogy az ember, az, hogy aki levágta, az ténylegesen értett hozzá és jól csinálta, ez sok ember fogja elfogyasztani az ő terméket, szóval sok embernek az üdvössége múlik az ő munkáján. A sakter ez egy nagyon megbecsült szakma a zsidóságban, tehát a kóser metsző, sokat tanulnak, sok évig tanulnak, nagy tudású emberek, istenfélő emberek, nem lehet akárki metsző, nem lehet akárki sakter. Most mikor levágják az állatot, ezután nem elég, hogy az állat kóser kell legyen, nem elég, hogy megfelelő késsel kell legyen levágva, nem elég, hogy megfelelő ember kell legyen, vágja le, utána az állatot, miután levágják, a madarat letollazzák, az emlőst, a marhát megnyúzzák, kiszedik a belső szerveket, és így tovább, és átvizsgálják az állatot a legfontosabb betegségek szempontjából. Ezek főként a tüdőt szokták vizsgálni, marhánál is és csirkénél is, mert a tüdőn, az ilyen háziállatoknál a tüdőn látszanak meg az esetleges betegségek, hogyha valami különleges betegség, ha valami betegség volt az állaton, ha a tüdő nem egészséges, ha levágott állat tüdeje utólag látszik, hogy nem egészséges, akkor az állatot nem fogyasztjuk el. Jó, és tehát megnézzük a tüdőt, és az állatot kivéreztetjük, a vágás után kivéreztetjük az állatot, a vérfogyasztását a Tóra szigorúan tiltja, az állati vérfogyasztását is tiltja a Tóra szigorúan, ezért az állatot kivéreztetjük, sőt, miután átvizsgáltuk, stb., és akkor felvágják, meg feldarabolják, akkor a húst azt ki kell áztatni, kell vízben hagyni egy órát ázni, aztán utána sóban kell hagyni egy órát ázni, majd aztán megint vízben áztatják egy fél órát a húst, mert a só és a víz ez kiszedi a vér a hústból, amíg benne maradt vért, mert a vérfogyasztását is tiltja a Tóra. Ezután lehet fogyasztani egy kóserű levágott állatot, hogyha megtörténik ez a kivéreztetés, úgynevezett kóserolás, ugye, ami megint egy időigényes folyamat, mert egy óráig vízbe kell álljon, aztán sóba kell álljon egy óráig, és aztán utána megint vízben kell álljon fél óráig. Na most, a halakra nem vonatkozik a kóservágás, csak a szárnyasokra és a barmokra, vagy az állatokra, és a Talmud leírja, hogy a halaknak azért nincs szükségük a kóser vágásra, ugye van egy nagyon érdekes kabbalisztikus koncepció, egy nagyon érdekes misztikus koncepció, miszerint az állatok, Ugye tudjuk, az általánosan elfogadott tény, hogy hogy van négy ős elem, négy alapelem, ugye a tűz, kezdve a föld, a víz, a levegő és a tűz, ez a négy elem, és ezek közül ugye a legnehezebb, ha úgy tetszik, az a föld, aztán következik a víz, aztán a levegő, majd aztán a tűz. És a zsidó misztika szerint, de ez egy bonyolult téma, szóval csak nagyon érintőlegesen mennék bele, a zsidó misztika szerint az állatok azok földből lettek teremtve, ugye az állatok, bármint a barmok földből lettek teremtve, a halak vízből, és a madarak pedig sárból. A madárban ezért az állatra szükség, az állatnak azért van szüksége kóser vágásra, mármint a marhának, mert az földből lett teremtve, és ezért, mivel hogy a föld ebből az említett négy őselemből a legalacsonyabb, ezért a föld, ezért neki van szüksége a legmagas, arra, hogy a legmagasabb szintre emelkedjék a kóservágás által. A madarak sárból vannak teremtve, tehát van bennük föld, ugye a sár az föld és víz, ezért van bennük a föld elemből is, és a halaknak pedig, halak nincsenek a föld elemből, halak csak a víz elemből vannak, ebből a négy ősi elemből, ezért a halaknak nincsen szüksége kóservágásra. De a Talmud, ezt még nem a Talmud mondja, ezt a kabbalisztikus irodalom mondja, a Talmud csak annyit mond, hogy az állatoknak két a kóservágás után az állatokat, na két állatokban két dolgot kell megvizsgálni ahhoz, hogy meggyőződjenek az ember, meggyőződjünk arról, hogy sikerült a vágás. A madaraknál meg csak egyet. Úgyhogy azt kérdezi Gutmann Natánnál, hogy nem láttál még egy igazi disznótoros? Nem, nem láttam. Én tényleg nem láttam még egy igazi disznótorost egyébként, meg disznót nem is eszem, úgyhogy igazából nem lenne ott túl sok dolgom. Úgyhogy a halaknak nincsen szükség kóser vágásra, ezért én is el tudok menni a piacra, és tudok venni, ha olyan a hal, amit én megehetek, tehát ha van oldalsúszonya és pikkelye, mint például a lazac, vagy a ponty, vagy mondjuk a keszeg, vagy a fogas, akkor el tudok menni a piacra, vagy a pisztráng, akkor vagy a hering, vagy a tonhal, akkor tudok menni a piacra, és tudok vásárolni naphal például, az is egy kóser halfajta, és akkor tudok venni a piacon, a feleségem nagyon gyakran szokott venni itt a Fehérvári úti piacon naphalat, ami egy teljesen kóser halfajta, és akkor abból tudunk készíteni ételt, és akkor azt meg tudjuk enni, úgyhogy ez tökéletes. Kedves barátaim, mára ennyit el lett, akkor ma ezekre a kérdésekre válaszoltam, ami tök jó esett egy kicsit, jó volt, mert ez nekem is jó, hogy egy kicsit összeszedhetem a gondolataimat, hogy van valakinek bármi kérdése, akkor léci küldjétek el ugyanúgy, mint korábban privát üzenetben itt a Facebook oldalon, ellenkező esetben, vagy hát így is, meg úgy is, holnap este 8-kor sok szeretettel várlak benneteket, köszönöm, hogy ilyen szép számmal itt voltatok, köszönöm a sok kérdést, szép estét kívánok mindenkinek, legyetek áldottak, és ne felejtjétek, hogy ma éjszakától érvényben vannak a Covid korlátozások, vigyázzunk magunkra, vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, legyetek egészségesek, Isten áldjon mindenkit.